A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Kölcsönös neurotikus allergia, minden társkapcsolat eljut erre a pontra. Ezzel a megdöbbentő, elgondolkodtató kijelentéssel köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a stúdióban műsorunk házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Mielőtt felfednéd, vagy erről beszélgetnénk, hogy mit jelent a kölcsönös neurotikus allergia, szeretnék egy kicsit visszább lépni, ugyanis erről az önfeláldozás séma kapcsán beszéltél a budapesti MOM Kulturális Központban az egyik keddi alkalmon, műsorunk pedig mindig ehhez kapcsolódik az itt elhangzottakat. Gondoljuk egy kicsit tovább. Tehát először arra szeretnélek megkérni, hogy az önfeláldozás sémát elevenítsük fel. Mit jelent ez a séma?
A lényege, hogy nem az alapján segítek, amire a másiknak valóban szüksége van, hanem a saját belső sérültségem, a saját belső lelki állapotom, a saját belső nem teljesen hatékonyan jól működő rendszerem alapján, aminek a lényege, hogy nem akarok bűntudatot érezni, el akarom kerülni a lelkiismeret furdalást, fönn akarom tartani az önmagamról alkotott pozitív képet, hogy én jó ember vagyok, rendes ember vagyok, keresztény ember vagyok adott esetben. És ezért, amikor kritikus pontokhoz érkezünk, akkor nem az alapján segítek, amire a másiknak szüksége van, hanem hogy én ne érezzem rosszul magam, vagy hogy enyhüljön a bűntudatom, vagy hogy fönn tudjam tartani a magamról alkotott pozitív képet.
Egy-egy séma nem önmagában tárgyszerűen létezik definíció alapján, hanem a mindennapi viselkedésünkben tetten érhető. A párkapcsolatban miként jelenik meg az önfeláldozás séma, milyen összefüggései vannak?
Például lehetséges egy olyan édesanya, vagy egy olyan feleség, aki túl gondoskodik, túl segíti, túl óvja, túl dédelgeti, túlságosan is a szárnyait ott tartja a család fölött, és ezért a gyerekek nem tudnak egészségesen fölnőni. Tehát képzeljünk el egy mondjuk egy bizonytalan édesanyát, aki bizonytalan abban, hogy ő jó anya-e, de közben nagyon igényes, jó szándékú, és törekszik arra, hogy jó édesanya legyen, nem szeretné átélni azt, hogy ő rossz anya, vagy elégtelen anya, vagy hogy nem szereti a gyerekeit, ezért nem a gyerekei szükségleteire hangolódik, vagy nem a férjének a reális szükségleteire hangolódik, hanem próbál mindent megadni a gyerekeinek, adott esetben elkényezteti őket, túl óvja őket, túl segíti őket, túl gondoskodik róluk, túl aggódik, túl. Ez pedig már látnivalóan a másik oldalon nem segítség a gyerekeknek, nem segítség a férjének, mert akadályozza a szabad növekedésüket, a kibontakozásukat, túl sok félelmet ültet el a gyerekekben, túl sok olyan keretet és korlátot támaszt, amelyek nem föltétlenül kellenének, hogy legyenek, vagy nem ott kellenének, hogy legyenek. Ezért tehát rengeteg szabály fog születni például, amelyek az édesanya szükségleteit fogják kifejezni, nem a gyerekek érdekeit, és a többi, és a többi. Miközben kívülről csak azt látjuk, hogy ez az anya óvó, szerető, gondoskodó légkörébe tartja a családot. Ennek nyilván nagyon sok jó oldala van, és sok árnyéka.
Az önfeláldozás séma kapcsán hogyan jutunk el a kölcsönös neurotikus allergiáig? A kölcsönöst értem, mert ehhez legalább két ember szükséges. A neurotikus az valami idegi, és megyek tovább. Hogy jutunk el eddig?
Kétségkívül először kellene beszélnünk arról, hogy mi ez, hogy kölcsönös neurotikus allergia. Nagyon érdemes erről beszélni. A kifejezés egy Reinhard Krüger német pszichoterapeutától és pszichiátertől származik. Ő azt mondja, hogy a társkapcsolatnak természetszerűen, mint ahogy a családsegítő vagy pár terápiás szakirodalom is számtalan ilyen megközelítést használ, hogy a társkapcsolatnak vagy a családi kapcsolatrendszernek megvannak az állomásai, megvannak az élet ciklusai. Általában egy nagy szerelemmel kezdődik, nyilván ennek minden jellegzetességével egymást idealizáljuk, és úgy érezzük magunkat egyébként, minthogyha pici babák lennénk, és a társunk mindent megadna nekünk, és ezért nekünk bőven elég az az egyetlen férfi, vagy egyetlen nő. Ez nagyon hasonló megélésben, mint amikor a csecsemő számára az édesanyja ott van, akkor szinte minden szükséglete ki tud elégülni, ha meg nincs, akkor semmi sincsen. Tehát ez például az első szakasz, aztán utána nyilván kezdünk egy picit távolodni, megint az én határok szilárdabbá válnak, de természetesen elkezdünk együttműködni, elkezdjük fölosztani egymás között a szerepeket, a feladatokat, a tereket, a funkciókat, még mindig átélve azt, hogy na milyen jó, az élet könnyebb együtt, sokkal nehezebb volt, mikor külön voltunk, hogy milyen jó, hogy én nem értek bizonyos dolgokhoz, de a társamért ő fogja csinálni, milyen nagyszerű, lássuk, szívesen is csinálja, mert ért is hozzá. Még ilyenkor alapvetően a megélés pozitív, a harmadik lépésben azonban még inkább, bár egyszerre tartjuk a kapcsolatot fontosnak, és igyekszünk kapcsolatban lenni, de közben már újból és újból fölmerül az, hogy a kapcsolatért áldozatokat kell hoznunk. Ahhoz, hogy a kapcsolat jól működjön, vagy hogy a kapcsolatban elégedett tudjak lenni, ahhoz hozzá kell járulnom a kapcsolathoz. Igen ám, de akkor fölmerül az igazság és az igazságosság témája. Adsz-e te is eleget, én adok eleget. Most például az édesanyja megszületik az első baba, azt kell, hogy megélje, hogy ő a hónapok óta szinte ki sem mozdul a lakásból, míg a férje bárhova elmehet, akkor kezdi a fiatal nő úgy érezni, hogy itt ez már most aránytalan, hogy ő be van szorulva, hogy ő sokkal többet tesz bele a családban, mint a férje. Mi történik ilyenkor? Elkezd küzdeni a saját időért, a saját kedvtelésért, például, ha nem is mondjuk az első hónapokban, úgy nevezhetnénk ezt, beindul a küzdelem az erőforrásokért. Mert a férnek és a feleségnek is napi 24 órából áll az élet. Kinek mennyi szabad ideje lehet? Ki mennyi pénzt költhet magára? A család hova menjen? Kinek lehet az nagyon jó, és kinek kevésbé? Elkezdünk tulajdonképpen egymással küzdeni is. És ez is természetes, de ebben a küzdelem az erőforrásokért élet szakaszában a társkapcsolatnak természetesen már elég sok konfliktus támad, és nem egyszer azt éljük meg, hogy mintha nem érné meg a kapcsolatban lenni, mintha túl nagy árat fizetnénk a kapcsolatért, mintha túl sokat kellene betennünk, míg a másik, mintha kevesebbet tenne be. A negyedik lépés a kölcsönös neurotikus allergia. Elnézést, hogy ilyen hosszan jutottam el ide, de nyilván egy folyamatról van szó. És amikor ide érünk, akkor tulajdonképpen mi történik? Nagyon egyszerűen az, hogy ami az egyik fél számára előrelépés lenne a személyiség fejlődésben, valami nagy lépés, valami nagyon fontosnak a kifejezése, megélése, az a társa számára éppen az ő sebzettségét találja el, az ő gyönge pontját. Ezért számára az elviselhetetlen. És amilyen választ ad erre, az éppen telibe találja a másik félnek a sebzettségét, a gyönge pontját, a fájó részét. Ezért mind a ketten elemi módon tiltakoznak az ellen, hogy a társuk ezt a magatartásformát tovább csinálja, így beszéljen, így reagáljon, így cselekedjen, ezt tegye vagy ezt ne tegye, mert az az ő gyönge, sőt sebzett részüket érinti. Ezzel összefüggésben pedig a kölcsönösségnek a lényege, hogy ami az egyiknek előrelépés lenne, az a másikat nagyon-nagyon fájóan érinti, és ahogyan ő válaszol, a számára lenne előrelépés, ami viszont az egyiket érinti pontosan a fájó részén, és kialakul a kölcsönösség. Hagy hozzak egy nagyon egyszerű példát. Képzeljünk el egy fiatal nőt, aki gyermekkorában azt élte meg és azt tapasztalta, hogy hiába szólta a szüleinek, nem figyeltek rá. Szülei mindig nagyon pontosan megmondták, hogy mit hogyan kell tenni, de amikor ő megpróbálta volna magát kifejezni, vagy a szükségleteiről beszélni, vagy egyáltalán szóba hozni, hogy valami neki nem jó, vagy nem úgy szeretné, a szülei nem csak, hogy nem figyeltek oda, lesöpörték az asztalról. A kisökörnek hallgassa neve. Mi mondjuk meg, mi vagyunk a szüleid. Nem is akarom ezt folytatni. Mi történik ezzel a fiatal nővel a házastársi kapcsolat második, harmadik, negyedik, ötödik évében? Ha a férje az ő szükségleteire huzamosabb ideig, jó pár fontos szükségletre nem megfelelő módon reagál, akkor a nő, és ez számára óriási előrelépés, fölemeli a hangját. Kifejezi, hogy nem akar így élni, hogy mi az, ami neki fontos, tiltakozik az ellen, hogy őt semmibe vegyék. Azt akarja erőnek erejével is elérni, hogy őt hallják meg, hogy hallgassák meg, hogy számítson. Ez egy nagy előrelépés neki, ahhoz képest, hogy az első 20 évét úgy élte le, hogy nem számít, hogy nem hallgatunk meg, hogy nem hallgatunk rád, hogy fütyülünk rád, hogy nem veszünk ember számba. Mikor valaki ezt egy társkapcsolatában ki tudja fejezni, meg tudja élni, ennek a jogát érvényesíteni akarja. Ez az ő fejlődésének egy nagyon fontos lépése.
Illetve a társkapcsolat pozitívuma is, hogy ott megteheti ezt.
Így is mondhatom, ez egy nagyon szép megközelítés, hogy milyen érdemes volna mind a két félnek látni azt, hogy ez a társkapcsolatnak egy pozitívuma, ez egy óriási lépés, hogy itt egy olyan viszony van, amiben teret adhatnának valaminek, ami a származási családban nem kapott teret. Csak hogy a nehézség az, hogy a fiatal férfi egy olyan családból jön, ahol éppenséggel nagyon is észrevették, és ha valamit nem csinált jól, megverték. Fizikailag bántalmazták, verbálisan bántalmazták, rendszeresen kiabáltak vele, megütötték, olyan követelményeket támasztottak elé, amelyeknek nem tudott megfelelni, megbüntették érte, amikor nem teljesített. Mit tehet egy 5 éves, 10 éves, 12 éves, 15 éves gyerek vagy serdülő? El tud költözni otthonról 5 évesen, 10 évesen? Nem teheti meg. Hogyha a szülő ordít, és azt mondja, hogy itt maradsz, ameddig be nem fejezem, egy gyereknek ott kell maradnia. Nem rendelkezik azzal a szabadsággal, hogy
fölálljon és elmenjen.
Igen. Vagy hát akkor a szülő utána megy, és akkor jól megtanulja, hogy inkább érdemes maradni. Most képzeljük el ezt a férfit, ahogyan a feleség kiabálni kezd vele, vagy erőteljesen kifejezi a szükségleteit, akár kiabálás nélkül is, de mondjuk olyan követelményeket támaszt, vagy elvárásokat, amit esetleg a férfi él így meg. Miközben a nő csak kifejezni akarja, de a férfi így éli meg, hogy ő arra talán nem alkalmas, vagy nem tudja, vagy most nem érez rá elég erőt. De közben a feleség még kiabál is vele. Mit fog csinálni?
Elmegy.
Elmegy. Elmegy, befogja a fülét, elmegy, esetleg elmegy a lakásból, a házból, becsapja az ajtót, velem te ne ordibálj, esetleg ő maga is elkezd ordibálni. Ez az ő szempontjából egy nagy előrelépés, mert meg tudja magát védeni. Mert a számára fájdalmas, akár verbális bántalmazása azt tudja mondani, hogy nem. Hogy gyerekként nem tudta azt mondani, hogy nem. És elmenni sem tudott. De most azt tudja mondani, hogy nem, és el tud menni. Meg tudja magát védeni. Ez egy nagy előrelépés. Igen ám, de amikor a férfi elmegy, ilyen értelemben semmibe veszi a nőt, tulajdonképpen létrehozza a nőben, vagy elősegíti azt, hogy ugyanaz a lelki állapot idéződjön föl a nőben, ami az ő alapvető eredeti sérültsége, hogy nem számítok, nem hallgatnak meg, kutyába se vesznek. Ezért ő elkezd még jobban kiabálni, utána megy a férfinek, a férfi pedig még jobban menekül, és kialakul a kölcsönös neurotikus allergia. És a kérdésed arra vonatkozott, hogy ez hogyan függ össze a sémánkkal. Úgy függ össze a sémánkkal, hogy ebben a helyzetben a legtöbb házastárs vagy házas fél nem tud hatékonyan segíteni magának. Nem tud hatékonyan segíteni a társának.
Mert annyira a sebzett gyerek irányít?
Pontosan így van. Annyira bevonódik a sebzett részünk, pontosan így van, hogy mondod, a sebzett gyermek részünk, tulajdonképpen ő az, aki kiabál, ő az, aki menekül, ami egy nagy előrelépés neki, de rettenetesen árt a kapcsolatnak, És ezen belül akkor a társkapcsolati elégedettségnek, vagyis tulajdonképpen mind a két félnek. De mert ezek a sebzett gyermeki részeink ilyenkor nagyon elevenné válnak, a felnőtt egészséges részünk szinte nem is jut szóhoz. Csak később, esetleg hidegebb fejjel, vagy hidegebb gyomorral döbbenünk arra rá, hogy tulajdonképpen miért menekülök? Vagy tulajdonképpen miért kellett kiabálnom? Miért lettem ennyire ideges? Vagy miért gondoltam azt egy mondat után, hogy ez tűrhetetlen, és én ezt nem akarom tovább hallgatni? Miért nem bírtam ezt hallgatni?
Mint hogyha nem is mi magunk lennénk, nem ismernénk magunkra.
Mondhatnánk azt, mintha nem ismernénk a felnőtt részünkre, mert ez nem is a felnőtt részünk, de közben pedig ez a gyerek részünk, akit szintén nem ismerünk eléggé. Mert ha eléggé ismernénk ezt a gyerek részünket, akkor ezzel a gyerek részünkkel elkezdenénk kapcsolatot fölvenni. Kezdenénk megértőek lenni, és együttérzők. És ez itt a kulcsa annak, hogy mit tehetek magamért, vagy egymásért az első, úgy tudok magamnak segíteni, hogy megpróbálom az utat kidolgozni a felnőtt egészséges részemhez. Hogy ő egy picit egyáltalán elő tudjon kerülni, ha nem is a konfliktusok során, hát legalább utána. Vagy a konfliktusok elején, legalább csak egy-egy mondat erejéig, hogy ne csúszak bele kizárólag a sebzett gyerek részembe, mert akkor kölcsönös neurotikus allergiában tönkretesszük egymást. A másik pedig, hogy a sebzett gyermeki részem ne egyszerűen csak ösztönösen tiltakozzon, kiabáljon, püföljön, meneküljön, mert ez hosszú távon nem az ő gyógyulását jelenti, bár egy előrelépés, de ettől még nem fog meggyógyulni. Mire lenne szüksége? Hogy én magam, az én egészséges felnőtt, akár szülői részem, elkezdjen gondoskodni és törődni a sebzett gyermeki részemmel. Itt van a gondoskodás, a segítés rész. De ez a kapcsolat szempontjából még nem elég, mert ez még most csak rám vonatkozik.
Csak saját magamat kezdem el gyógyítani.
Igen, pontosan így van. Ez azt jelenti, hogy már is én nagyobb szabadságom van. Tudok magammal mit kezdeni. De közben persze a feszültség még fönnáll. Ezekben a helyzetekben általában, ahogy ezt szoktuk mondani, a kompromisszumos megoldások nem vezetnek eredményre. Mert a kompromisszum mi lenne? Például megpróbálnak megállapodni abban, hogy a nő kifejezi a szükségleteit, de nem ordít, vagy nem mond nagyon csúnyákat. Hát ezt vagy meg tudja csinálni, vagy nem. A férfi pedig mondjuk nem menekül el, bent marad a szobában. Hát ezt vagy meg tudja csinálni, vagy nem. Ha meg tudják csinálni, ez persze akkor javít a kapcsolaton, hogy aztán most a férfi bennmarad, a nő nem kiabál, és hogy ez hogy megy tovább, hogy ez valódi előrelépés lesz-e, vagy nem, általában nem szokott az lenni, mert ez nem megoldja a helyzetet.
Vagy elodázza talán.
Hát tettek egy lépést, de tulajdonképpen a velejét nem ragadták meg a problémának. Ráadásul, ami miatt általában a kompromisszumos megoldás nem hatékony, ez az, hogy kölcsönösen még nem ismerték azt el, hogy amit a társuk csinál, az értékes. Lehet, hogy őket nagyon zavarja, lehet, hogy nem jó stílusban teszi, lehet, hogy egyébként a kapcsolatnak árt, és mégis érthető, sőt, együttérzésre okot adhat, meg lehet érteni, sőt, meg is lehet becsülni. És ez itt a kulcs. Amikor kompromisszumot akarok kötni, akkor továbbra is azt gondolom, hogy a feleségem egy hárpia, egy lehetetlen ordító sárkány, semmi együttérzés, semmi megértés, nincs elfogadás, nincs megbecsülés. A másik esetben ugyanígy. A férjem egy tutyimutyi alak, miért menekül el, miért nem tud egy konfliktusban benne lenni, azt gondoltam igazán férfi, de hát csak egy ilyen lehetetlen menekülő hülye gyerek. Hát hol van ebben a megértés, az együttérzés? Sehol sincs. Akkor hogyan lesznek elégedettek egymással, vagy a kapcsolattal, ha továbbra is föntartják a megvetésüket, vagy a lenézésüket, vagy az ítélkezésüket? Ezért a kompromisszumos megoldás általában nem teremti meg azt a közeget, azt a belső változást, azt a nézőpontváltást, azt a változást a lelki állapotban, az érzelmi világban, ami megtörténhet akkor, ha igazán mélyen megértjük, hogy a társunk, amit tesz, miért teszi, hogy az hogyan előrelépés, hogyan próbál ezáltal gyógyulni, hogy ez miért fontos neki, még akkor is, ha nekem az nagyon nehéz. És hogyha ezt a lépést meg tudom tenni, Ebből az adódik, hogy az együttműködésnek a terét és a közegét sikerült megteremteni. Márpedig, ha kölcsönösen létrehoztuk az együttműködés terét, közben pedig magunkkal is tudunk megfelelő módon törődni és magunkról gondoskodni, ebből fakadhat előrelépés és fejlődés és kapcsolati elégedettség. Ez egy csapásra a helyzetet nem fogja megoldani. Lehet, hogy 2 év, 5 év, 10 év, és akkor is föl-föl bukkannak ezek a konfliktusok, de már másképpen vagyunk bennük. És nem beletörődtünk valamibe, nem egyszerűen csak elviseljük, és nem is egyszerűen csak valami kompromisszumot kötöttünk, fönntartva, hogy a másik rossz, hanem látjuk, hogy hogyan jó.
Tehát ennél a kompromisszumnál elfogadhatjuk, hogy a másik rosszul cselekszik, rosszat tesz, ugyanúgy, ahogy én sem biztos, hogy a legmegfelelőképpen viselkedek, de mégis tudom annyira tisztelni a társamat, ismerni a másikat, illetve a saját magamban elvégzett munka segítségével látni a társam értékeit is, hogy ez a kompromisszum megfelelő mind a négyünk számára, mert a 2 felnőtt meg a 2 sebzett gyerek is ott van a kompromisszumban.
Egy picit másképpen fogalmaznám. Nem azt mondanám, hogy azt mondom, hogy én vagy a társam rosszat tesz. Inkább azt mondanám, hogy megértem, hogy miért teszi így. Miközben magammal is tudok együttérző lenni, és el tudom magam fogadni azért, amiért az nekem fáj. Vagy azt tudom mondani, hogy ha a társam ezt teszi, az belőlem negatív érzéseket vált ki, félni kezdek, vagy nagyon dühös leszek, vagy aggódok, vagy bizonytalan leszek, vagy a biztonságérzetemet vesztem el. Inkább ezt mondanám, nem azt, hogy a társam rosszat tesz, hanem hogyha ezt teszi, az bennem ezt és ezt a változást idézi elő. Vagy akkor én ilyen és ilyen érzelmi állapotba kerülök. Vagy hogyha ezt teszi, akkor az a kapcsolatra ilyen és ilyen hatást gyakorol. És mondhatjuk azt, hogy ha ezt teszi, ez roncsolja a kapcsolatot, vagy nem engedi a kommunikációt megfelelő módon tovább menni, például, hogyha valaki kilép egy konfliktusból. De igyekeznék nagyon elkerülni azt, hogy az ítélkezés megjelenjen, mert pont ez az, ami a méregfoga a kölcsönös neurotikus allergiának, hogy kölcsönösen a másikat rossznak tartjuk, vagy a másik magatartását kizárólag rossznak tartjuk. Márpedig pont azt láttuk meg, hogy van valami értelme, van valami értéke, sőt, még előrelépés is. Mind a 2 félnek az, ami egyébként a másikat nagyon zavarja, és a kapcsolatnak se segít.
Tehát akkor az elfogadás talán a kulcs szó magammal szemben is, meg a másikkal szemben is.
Igen, igen, ez nagyon fontos, amit most mondasz, hogy magammal szemben is, és a másikkal szemben is.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Csák Éva nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.